Ránok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úr mennybe menetele azt üzeni nekünk, hogy Jézus új módon él közöttünk. Most már minden helyen és időben jelen van, közel mindannyiunkhoz. Soha nem vagyunk egyedül, van közben járunk, aki vezet minket, vár ránk, védelmez minket. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Megújult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Velencei Tavi vízi sportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a Velencei Tavi vízi sportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Az államtitkár felidézte, a lepusztult épületeket látva bő 10 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg. Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte. Amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. A magyar hadseregnek fel kell arra készülnie, ami az alaprendeltetése. Nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra, ami egész embert kíván, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának rendezvényén elmondta, a magyar honvédség jelenleg történetének legnagyobb átalakításán megy keresztül. A leendő tisztekre, vezetőkre vár az a feladat, hogy a 21. század magyar honvédségét vezessék, tette hozzá. Határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migráns hullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban átalakulóban van. Azok a doktrínák, szabályzatok, amelyeket eddig hittünk, lehet, hogy már holnap nem érnek semmit, mondta. A vezérkari főnök hangsúlyozta, soha nem volt annyira szükség felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Az eddig megtartott 4 magyarországi európai parlamenti választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP listákra. A június 9-i voksolásra szombat reggelig valamivel több mint 4000 uniós polgár regisztrált. Az EP választás sajátossága, hogy nem csak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem, ha kérik, a Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezeren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják. Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. Ha június 9-én sokan szavaznak a Fidesz-KDNP-re, és így erős európai parlamenti képviselete lesz, akkor garantálni tudja, hogy Magyarországot távol tartja a háborútól, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Pest-Szent Imrén. Lázár János a 18. kerületi utcafórumon hangsúlyozta. aki a háború ellen van, annak a választásokon a Fidesz-KDNP-re kell leadni a voksát. Az ellenzéki pártok össze-vissza beszélnek ebben a kérdésben, vagy nem mondanak igazat, vagy nem beszélnek világosan, mondta. Tisztességes ember nem állhat a háború pártján. Ha egy politikus a háborúhoz asszisztál, akkor az idegen érdekeket szolgál, hangoztatta a miniszter. Végül az időjárásról. Nagy részt közepesen, néhol erősen felhős idő várható. Az ország keleti felén elszórtan fordulhatnak elő záporok. Az északi szelet a Dunától keletre kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában a 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre hajlamos tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Új, mint a fény, úsznál a vágy tengerén. A vágyad a víz, az út a folyó, tengerbe érni. Mitől fél, bár nem is volt, úsztam már át éjjel a folyót. Nem csak a fél, én egyedül. Van még egy lány, milyen belül, biztassa az, ki most is még ennyiban áll. Nincs mitől fél, bár nem is volt, húzd át velem éjjel a folyót. A vágy sosem bűn, bár hogy él, hiszen ez mozdít és ez visz még tovább. A felkínált csodát más is élje át. Amíg tud, addig élj, ahogy élsz, még se húzd le a mérleg egyik oldalát. Ha a mérleg megáll, most tiszt, hogy élj. mitől fél, tán nem is volt. Húzd át velem éjjel a folyót.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A pápa a születésszám konferenciához, de az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. Pápai levél a II. János Pál alapítványa Száhel övezetért kezdeményezés létrejötte 40. évfordulójára. Berzevici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma. Interjú Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával.
Ferenc pápa beszéde a születésszám konferenciához. Az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. A Vatikáni Rádió épületéhez tartozó egykori Szent Cecília Zeneakadémián tartottak május 10-én, pénteken délelőtt a születésszám általános adatai nemzetközi konferenciát, amelyen beszédet mondott Ferenc pápa. Örömmel veszek részt ezen a konferencián, mert a születés témája nagyon a szívemen fekszik. Kezdte beszédét a Szent Atya.
Ogni dono di un figlio, infatti, ci ricorda che Dio ha fiducia nell'umanità, come sottolinea il motto esserci più giovani e più futuro.
Minden gyermek ajándék, és ez Isten bizalmára emlékeztet, miként a találkozó mottója is jelzi, jelen lenni, több fiatal, több jövő. Ám a jelenlétünk nem véletlen eredménye. Isten akart minket, mindannyiunkkal nagy és egyedi terve van. Ezért is találkozzunk egymással és dolgozzunk együtt a születések számának előmozdításában, realizmussal, előrelátással és bátorsággal. Az első kulcsszó a realizmus. Korábban sok tanulmány a föld túlnépesedését jósolta, mondván túl sok gyermek születése a gazdasági egyensúlyhiányt, nyersanyaghiányt és környezetszennyezést okozna. A pápát mindig megdöbbentik ezek a mára már rég elavult elméletek, amelyek az embereket problémának tekintik. Hiszen az ember élet nem probléma, hanem ajándék. A környezetszennyezés és az éhezés oka nem a gyerekek születése, hanem azoknak a döntése, akik csak magukra gondolnak, mint a féktelen materializmus és a fogyasztási őrület gonosz vírusa, ami megrontja az emberek és a társadalom életét. A probléma nem mennyiségi, hogy hányan vagyunk, hanem hogy milyen világot építünk. Nem a gyerek, hanem az önzés teremt igazságtalanságokat, szögezte le a pápa. Az önzés tesz süketté minket Isten hangjára, aki pedig szeret. Az önzés ellenben érzésteleníti a szívet, birtoklásra kényszerít, így aztán a házak noha megtelnek tárgyakkal, de gyermek már nem marad többé benne.
Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici.
Nem, világunk problémája nem a megszülető gyermek, hanem az önzés, a fogyasztás és az individualizmus, ami ugyanis magányossá és boldogtalanná teszi az embert. Az ületisek száma elsőként jelzi egy nép reménységét. Gyermekek és fiatal nélkül egy ország elveszti a vágyát a jövő iránt. A pápa példaként említette Olaszországot, ahol most 47 év az átlag életkor, és ez csak tovább romlik, ami miatt Olaszország Európa többi részéhez hasonlóan fokozatosan elveszíti a jövőbe vetett reményét, és miközben elkötelezi magát egy magány és szorongásmentes életre, valójában már nem hisz az ajándék civilizációjában, az élet igazi szépségében. Előrelátása van szükség a megoldáshoz, és ez a második kulcsszó. Intézményi szinten hatékony politikára és bátor, konkrét, hosszú távú döntésekre van szükség a ma magvetéséhez, hogy a gyerekek holnap aradhassanak. Valamennyi kormány részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség, hogy a fiatal generációk megvalósíthassák jogos álmaikat. Komoly és hatékony döntéseket kell hozni a család javára, például, hogy egy anyának ne kelljen választani a munkahely és a gyermekgondozás közt. Ehhez társadalmi szinten kell előmozdítani a nagylelkűség és a nemzedékek közötti szolidaritás kultúráját, annak a tudatában, hogy gyerekek és unokák jövőjét évek kemény munkájával alapozzák meg, a szülők és a nagyszülők rejtett áldozataival. Másrészt szükség van a felnőttek felé tanúsított elismerésről és háláról a felnövekvő nemzedékek részéről, hiszen ez az az egészséges válasz, amely mint a cementhez kevert víz, szilárdá és erőssé teszi a társadalmat. Ezeket az értékeket meg kell őriznünk, ezt a kultúrát kell elterjeszteni, ha valóban jövőt akarunk. Harmadik kulcsszó a bátorság. Ezzel a Szentatya főként a fiatalokhoz fordult. Tudja, hogy sokuk számára a jövő nyugtalanítónak tűnhet, és hogy a születési arányszámok, a háborúk, a világjárványok és az éghajlatváltozás között nem könnyű életben tartani a reményt.
Ma non arrendetevi.
De ne adják fel, higgyenek. Mert a jövő nem valami elkerülhetetlen dolog, hanem azt közösen együtt építjük, és ebben az együttesben mindenek előtt megtaláljuk az Urat. Ő az, aki az evangéliumban azt tanítja nekünk, hogy én azonban azt mondom nektek, ami megváltoztatja a dolgokat. Ez a de, ez az azonban szó valamiképp olyan üdvösség szagú, és valami szokatlant készít elő egyfajta fordulatot. Ezt a de, ezt az azonban szócskát tegye magáéva, itt és most mindenki, kérte eréllyel a Szentatya. Ne nyugodjunk bele, egy mások megírta kész forgatókönyvbe, kezdünk elevezni, hogy megfordítsuk az irányt, akár az árra szembeni haladás árán is. Akár csak a születés alapítványban az anyák és az apák, akik minden évben megszervezik ezt az eseményt, ezt a gondolkodás segítő reménység műhelyt, amely egyre jobban bevonja a politika, a vállalkozások, a bankok, a sport, a szórakozás és az újságírás világát.
Pápai levél a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrejötte 40. évfordulójára. Ferenc pápa pénteken Michael Czerny bíborosnak, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusának küldött levelében köszöntötte a nemzetközi és nemzeti intézmények képviselőit, valamint minden résztvevőt, aki a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrehozásának 40. évfordulójára emlékezik. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben első afrikai apostoli látogatása után, ahol személyesen is megtapasztalta a szárazság és az elsivatagosodás által próbára tett lakosság tragédiáját. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést a Szent pápa hozta létre, hogy felhívása továbbra is hatékony jele maradjon az egyház nyugat-afrikai gyermekei iránti szeretetének, írta Ferenc pápa. Elődjét, 16. Benedek pápát idézve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a külső sivatagok a belső sivatagokat tükrözhetik, és az, ahogyan az ember a környezettel bánik, befolyásolja azt, ahogyan önmagával bánik, és fordítva. A Szentatya kiemelte, hogy minden szolidaritási és felelősségteljes cselekedetünk a Teremtő Istenbe vetett hitünkből és fele barátunk iránti szeretetünkből fakad. Isten népének mindig és mindenhol az élen kell járnia, hogy válaszoljon a számtalan szegény néma kiáltására szerte a világon, különösen a Szahel övezetben, hogy hangot adjon nekik, megvédje őket és szolidaritást vállaljon velük, a sok képmutatás és a sok be nem váltott ígéret láttán. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a nyugat-afrikai régió egyes országai még mindig különféle válságoktól szenvednek, amelyek veszélyeztetik a békét és a stabilitást, a biztonságot és a fejlődést. Ezek a terrorizmussal, gazdasági bizonytalansággal, klímaváltozással és a közösségek közötti viszályokkal kapcsolatos jelenségek súlyosbítják az államok sebezhetőségét és az állampolgárok szegénységét, ami a fiatalok elvándorlását eredményezi, mutatott rá a pápa. Ez a helyzet egyre nehezebbé, de egyre nélkülözhetetlenebbé is teszi az alapítvány feladatát. A pápa megismételte elődje Szent II. János Pál pápa felhívását, és azt kérte, hogy a világ minden jó akaratú embere munkálkodjon a biztonság, az igazságosság és a béke megteremtéséért a Szahel övezetben. Továbbá hangsúlyozta, már nincs idő várni, cselekedni kell. Minden embernek alapvető joga van a méltóság teljes élethez és a kiteljesedéshez, emlékeztetett Ferenc pápa. Levelét azzal zárta, hogy reményét fejezte ki, a megemlékezés a II. János Pál alapítványa a Szahel övezetért kezdeményezés létrejöttéről meghatározza, előmozdítja és végrehajtja az összes szükséges kezdeményezést az igazságosság és a békeépítése érdekében, hogy megvalósuljon az átfogó és fenntartható emberi fejlődés a Szahel övezet összes népe körében. Berzelici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma. Interjú Berzelici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával.
A közelmúltban értesültünk arról, hogy a közeljövőben a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége megemlékezik a kevés magyar máltai jogi, illetve fogadalmas lovagok egyikéről, Berzevici Ádám tábornokról, halálának centenáriuma alkalmából. Mivel Berzevici tábornok életének nagy részét az osztrák-magyar monarchia mai szemben külföldnek minősülő részén élte le, úgy gondoltuk, hogy a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit érdekelheti e kiemelkedő katonatiszt, szerzetes életének története és érdekesebb eseményei. Így megkértük Berzevici Klára történész germanistát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, a tábornok rokonát, akinek a közelmúltban érdekes cikke jelent meg róla, a Turul nevű tekintélyes történelmi családtörténeti folyóiratban, hogy röviden foglalja össze ezen érdekes személyiség életpályáját. Szeretettel köszöntöm Berzevici Klárát a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Távoli rokonom élete valóban nem szűkölködött az érdekes élményekben, és sok vonatkozásban tükrözte a kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchiális személyt. A család ősi fészkén Berzevicén született 1841-ben. Az 1848-49-es szabadságharcot még kisgyermekként élte meg, talán ezek az élmények is indították a katonai pálya felé. Egy morvaországi katonaiskolában tanult, de már 19 évesen a frontra vezényelték az 1859-es osztrák-piemonti háborúba. Későbbi pályafutása során számos garnizont megjárt, főként a huszárság keretében. 20 évesen már főhadnagy, és 39 évesen pedig őrnagyi rangban a királyi lovastestőr században parancsnok lett. Családi háttere révén 23 évesen a császári és királyi kamarás lett, majd a Máltai Lovagrend karitatív és hitvédelmi munkájához vonzódva 1874-ben felvételt nyert a rendbe. Előbb, mint tiszteletbeli lovag, majd 10 év múlva, mint fogadalmas úgynevezett jogi lovag, tehát valódi szerzetes lett. Katonai feladatait jól össze tudta egyeztetni rendi munkájával, mert 1890-ben a Lipót rend igen magas kitüntetésében részesült, a következő évben pedig a Máltai Lovagrend tiszteletbeli, később valóságos kommendátora, majd pedig 1923-ban tiszteletbeli tartománynagya, vagy balia lett, 1893-tól pedig vezérőrnagy, majd altábornagy lett. Utóbbihoz annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy az egész monarchiában csak igen korlátozott számban osztották ezt a rangot.
Ez valóban rendkívüli életpálya. Ismer ebből a különleges életútból néhány érdekesebb eseményt?
A rokonom élete nem szűkölködött érdekes fordulatokban. Már fiatal kora óta kiváló lovas volt, így került a bécsi udvari lovardával is kapcsolatban. Az itteni tisztek, sőt, még Erzsébet császárné királyné bámulatát is kivívta lovas teljesítményeivel, így például feljegyezték, hogy egyszer fogadásból a bécsi udvari istálló teljes akadálypályáját végiglovagolta, hibátlanul úgy, hogy arccal hátrafelé, azaz fordítva ült egy éppen idomítás alatt lévő lovon. Nyilván nem véletlen, hogy útja a lovas testőrséghez is elvezetett, majd 13 éven keresztül a bécsi udvari spanyol lovasiskola második parancsnoka volt. Kiváló teljesítményeire a szenvedélyes lovas Erzsébet királyné is felfigyelt, majd később bizalmába fogadta, és számos útjára kíséretével választotta Berzevici Ádámot. Így Algírba, Bolyőbe, Korzikára, Nápolyba, Korfura, Aix-les-Bains-be, Territébe, a Kárerzéhez, Bad Kissingenbe és számos más irányba kísérte a császárné királynét. Erélyes, katonás fellépésével és találékonyságával igen hasznosnak is bizonyult, nem mindig könnyű, félig fejedelmi, félig rangrejtve lebonyolított utak szervezésében és kivitelezésében. A királyné kíséretében volt akkor is, amikor a végzetesnek bizonyult Genfi útjára indult, és mindent elkövetett, hogy a királynét erről az útról lebeszélje, de a makacs királyné csak annyi engedményt tett, hogy vitt magával egy férfi kísérőt, sajnos nem Berzevicit, aki viszont nem akadályozhatta meg a merényletet, mert Erzsébet a hotelban hagyta. A mai Montrőben a királynét várva és onnan Genfbe siető Berzevici a monarchia svájci követével Kufstein gróffal már csak a halott királynét kísérhette Bécsbe. Erzsébet királyné halála nagyon megviselte Berzevicit, ezután még jobban elmerült udvari és máltai feladataiban, amíg 1910-ben lovassági tábornokként ment nyugdíjba. Máltai tevékenységét nyugdíjasként is folytatta, mint a rend brünni birtokainak kommendátora, majd mint a rend diplomáciai képviseletének ügyvivője az 1916-23 közötti zavaros bécsi években. A halál nem sokkal később ugyan Bécsbe érte, de végakaratának megfelelően az ősi berzevicei római katolikus templomban nyugszik, amelyet életében ő is szépített. Nyugalmát két ólomüveg ablakon szülei védőszentjeinek képe és a máltrai keresztre illesztett családi címmel őrzi. Kalandos életútja irodalmi dimenziót is kapott, Klúdi Gyula a Berzevicia királyné tisztje című fiktív elemekkel is kevert elbeszélése róla szól.
Köszönjük ezt az érdekes áttekintést. A hivatalos megemlékezés mikor és hol lesz?
Bár Berzevici Ádám nem volt a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének tagja, azon egyszerű okból, hogy a függetlenné vált Magyar Királyság Szövetségét csak néhány évvel halála után alapították, a Magyar Szövetség a közeljövőben a budavári Nagyboldogasszony templomban tart emlékmisét, melyet Martas Levente Balázs püspök úr, a rend magyarországi egyházi előjárója fog szerepelni. Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége honlapján találhatok már további információk.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást.
Én pedig köszönöm a lehetőséget.
Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával készült interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Ave
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a budapesti Szent János Bogár kórus közreműködésével. Karnagy, Gyombolai Bálint.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a rádió hallgatókat! Ma a Hozsanna 95-ös számú énekét tanuljuk meg, melynek kezdősora Krisztus a mennybe fölmene. Ennek dallama 1664-ből a szegedi Cantus Catholiciből származik. Szövegét Sík Sándor írta. Első verszaka így hangzik. Krisztus a mennybe fölmene, Alleluja, Alleluja, egeknek élő Istene, Alleluja. Hallgassuk most ezt meg szólóval.
Krisztus a mennybe fölmene, Alleluja, Alleluja. Egeknek élő Istene, alle, alleluja.
Krisztus mennybe menetelére készülve, különösen aktuális a 8. és a 9. verszak üzenete. Örüljünk mink is most velük, alleluja, alleluja, és zengjük boldog énekük, alleluja. Siessünk hálát mondani, alleluja, alleluja, s a három egyet áldani, alleluja.
Örüljünk mink is most velük, alleluja, alleluja, és zengjük boldog énekük, alleluja. Siessünk hálát mondani, alleluja, alleluja. S a három hengyet áldani, alleluja.
Most énekeljük el a kórussal együtt az első, a 8. és a 9. verszakot.
Krisztus a
bemenetel Krisztus földi pályájának végpontja, megdicsőülésének a feltámadást beteljesítő mozzanata. Mivel ő, mint Istenember ment a mennybe, mint az emberiség feje, benne elrejtetten már mi is feljutottunk a mennybe. Végül, ha eddig nem tettük volna, nyissuk fel Hozsanna énekeskönyvünket a 95-ös számú éneknél, és együtt énekeljük el elejétől a végéig.
Krisztus, amen.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Várjuk Önöket a holnapi énektanításra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Az élet egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Enyém is pont hasonló, túl zsúfolt, fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. és csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon, hogy csak pihenjek végre. A szakadék már nagyon közel, fog kezem és ne engedd el, már is zuhanok, félek. Azt hiszem eltévedtem, könyörgök, menj meg. Most vallanom, hogy nehéz járni utazon, sokszor elbukom. Már rég nem magyarázkodom, aggódnom is kár nagyon, hisz velem vagy, jól tudom. De miért nehéz megértenem, hogy enyém teljesen a kegyelem, hogyha Jézussal járok. Hiszem, hogy ígér csak igazat szor, és a kutatom, keresem belém hatol. Kérlek, vezess és tarts meg! Szívemmel, lelkemmel vágyom, hogy hazataláljak. Kérlek, halld meg, hogy hívlak én. Hallgass meg, atyám!
Hallgass meg, atyám!
Tudom, hogy nem hagy soha árván!
Nem
hagy árván! Ó, hallgass meg, atyám! Tudom, hogy nem hagy soha el! Kérlek, szoríts magadhoz! És
könyörgök, menj meg.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, 2024. május 11-e végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Péderi Zsolt és Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is búcsúzom önöktől, de előtte néhány szót a folytatásról. Hamarosan az esti imát hallgathatják meg, majd éjféltől a himnusz csendül fel. Ezután beszélő könyvek és szerzetesek fél órája című műsorainkat sugározzuk, majd egy óra után könyvek könyve és daloljatok az Úrnak című műsorunk következik. Kettő után kávéház, három óra után itt élünk című műsorunkkal jelentkezünk, négy óra után pedig nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunkat hallgathatják meg. Tartalmas időtöltést kívánok a velünk maradóknak, jó éjszakát, szép álmokat az aludni térőknek. A mai nap gondolatébresztő mondatával búcsúzom, amely Don Boscótól származik és így hangzik. A rendszeresen és lelkiismeretesen végzett napi munka biztos ugródeszka a szentté válás felé. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat művelt. Fölénk terjesztette segítő jobb kezét, üdvözítő jóságos karját. Isten felénk fordította irgalmát, és hívő népéhez hű maradt. Olvasom a 97. Zsoltárban. Mi teszi az embert naggyá, a teremtés csodájává, kedvessé Isten szemében? Mi teszi az embert erőssé, erősebbé, mint az egész világ? Mi teszi gyengévé, gyengébbé, mint egy gyermek? Mi teszi az embert keményé, keményebbé, mint a szikla? Mi teszi puhává, puhábbá, mint a viasz? Ez a szeretet. Mi a legöregebb? A szeretet. Mi él túl mindent? A szeretet. Mit lehet elvenni, de maga is mindent birtokba vesz? A szeretetet. Mit lehet szétosztani, míg mindent önmagából ad? A szeretetet. Ő áll és megmarad, ha minden inogni kezd is. A szeretet az, amely vigasztal, ha minden vigaszt szétfoszlik is. A szeretet az, amely megmarad, ha minden múlandó elmúlik is. Csak a szeretet az, mely meg nem változik. Csak a szeretet az, mely örökre ugyanaz marad. Uram, nem gazdagságért és tudásért könyörgök hozzád, hanem szeretetért, hogy életem mindig teljes legyen. Ne hagyd elveszteni első szeretetemet, és add, hogy életem vége is a tiéd legyen. Thank you.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.